A zuhanásba is belehalhatott, de ez nem volt biztos. Márpedig Harry Lexton az a fajta ember, aki semmit sem bíz a véletlenre. Igen, alig ha nem volt nála valami gyorsan ülő méreg, amit beadhatott még az ön megérkezése előtt. Akkor, amikor átölelte, magához szorította az eszméletlen nőt. Ha valakit levet a ló, súlyosan megsérül, és úgy hal meg, hogy vissza sem nyeri az eszméletét. Nos, egy orvos rendes körülmények között nem gyanakodna, igaz? Magának mi keltette fel a gyanúját? A doktor bólintott. Éppen néhány vigasztaló szót szóltam a kétségbeesett férjhez, amikor zokogva levetette magát a heverőre egy kis színjátszás céljából, és a zsebéből kiesett egy injekciós fecskendő. Olyan rémülten kapta fel, hogy ez szöget ütött a fejembe. Harry Lexton nem kábítószeres, az egészségi állapota kitűnő. Mit csinál egy injekciós fecskendővel? Boncolás közben szem előtt tartottam bizonyos lehetőségeket, és strofantint találtam. A többi már nem volt nehéz. A férfinek ugyan volt ideje eltüntetni a maradék gyógyszert, de amikor Bella Age-et kikérdezték a rendőrök, megtört és bevallotta, hogy ő adta neki. És végül az öreg házmesterné is beismerte, hogy Harry Lexton bérelte fel az átkozódós színjátékra. Miss Marple mosolyogva átnyújtotta a kéziratot. Az orvos átvette, és figyelmesen ránézett betegére. Kitűnőt érdemel, Miss Marple. De kitűnő jár nekem is, a gyógymódomért. Kegyed valósággal megfiatalodott.
Régi mesékre emlékszel-e még? Volt egyszer rég, volt egyszer rég. Szép tavaszon ragyogott fenn az ég. Volt egyszer rég. Ó, hogy miért nem mesélsz már nekem? Boldog idők, soha nem feledem, hallani vélem a hangodat még, volt egyszer rég.
Miss Marple mesél. Nem hinném, kedveseim, hogy valaha is meséltem volna nektek arról a meglehetősen furcsa kis esetről, amely néhány esztendeje történt. Nem szeretném, ha hiúnak tűnnék, de óhatatlanul egy irinyó-pirinyót meg voltam elégedve magammal, mert egy csipetnyi józan ész segítségével aligha nem sikerült megoldanom egy problémát, amely előtt nálamnál sokkal okosabb emberek értetlenül álltak. Holott valójában úgy gondolom, kezdettől fogva tökéletesen nyilvánvaló volt az egész. Nos, elmondom az én kis történetemet, és ha az a véleményetek, hogy elbizakodott vagyok, ne feledjétek, hogy legalább segítettem egy embertársamon, aki igen nagy bajba keveredett. Egy este, úgy 9 óra tájban értesültem a dologról, amikor Gwen, úgy emlékeztek Gwenre, a kis szeplős, vöröshajú szolgálómra, tehát, amikor Gwen bejött és közölte, hogy Mr. Pederick és még egy úr szeretne meglátogatni. Gwen a szalomba vezette őket, igen helyesen. Én az ebédlőben üldögéltem, mert kora tavasz lévén pazarlásnak tartottam volna, ha 2 szobát fűtünk. Szóltam Gwennek, hogy hozom be meglikört és poharakat, én pedig a szalomba siettem. Nem tudom, emlékeztek-e Mr. Pederickre. Hosszú évekig jó barátom volt, és ő intézte jogi ügyeimet. Sajnos 2 esztendeje meghalt. Igen, éles eszű ember volt, és kitűnő ügyvéd. Most a fia vette át a helyét. Nagyon helyes fiú, roppant modern gondolkodású. De valahogy nem vagyok iránta olyan bizalommal, mint az édesapja iránt. Elmagyaráztam Mr. Pedericknek, mi a helyzet a fűtéssel, és rögtön azt mondta, hogy szívesen bejönnek az ebédlőbe, és nyomban be is mutatta barátját, bizonyos Mr. Rhodes, aki fiatalabb volt nála, alig valamivel múlhatott 40 éves. Első pillantásra láttam, hogy itt valami nagy baj van. A fiatalember magatartása igen sajátos volt. Még akár gorombának is lehetett volna vélni, ha az ember nincs tisztában vele, hogy szegény roppant idegfeszültségben szenved. Mr. Pederick a tárgyra tért. Meg kell bocsátania egy régi barátja alkalmatlankodását, Miss Marple, kezdte. Voltak éppen konzultálni szeretnénk kegyeddel. Nem egészen értettem, mire gondol, ő azonban folytatta. Betegség esetén az ember szeret két véleményt meghallgatni, a specialistájét és a házi orvosét. Manapság divat az előzőt többre értékelni, én azonban nem egészen értek egyet ezzel a nézettel. A specialistának csak a maga szakterületén vannak tapasztalatai. A házi orvosnak talán kevesebb a tudása, de lényegesen szélesebb körű a tapasztalata. Ha Mr. Rhodes beteg, kezdtem, de elhallgattam, mert a szegény ember keservesen felkacagott. Alig, hanem nyakcsigolya törés következtében fogok elhalálozni néhány hónap múlva, mondta, vagy heveny légzési elégtelenségben. És akkor kikerekedett a történet. Nemrégiben gyilkosság történt Barchesterben, egy körülbelül 20 mérföldnyire fekvő városban. Emlékeztem, hogy egy asszonyt leszúrtak egy szállodában, de a neve nem jutott az eszembe. Most azonban kiderült, hogy az áldozat Mr. Rhodes felesége volt, és ami még ennél is rosszabb, a férjet gyanúsítják a gyilkosság elkövetésével. Mr. Pederick mindezt igen világosan elmagyarázta. Elmondta azt is, hogy a törvényszéki halott szemlén az esküdszék ismeretlen tettes vagy tettesek által elkövetett gyilkosságot állapított meg. Mr. Rhodesnak azonban oka van hinni, hogy egy-két nap múlva letartóztatják, ezért felkereste őt és rábízta az ügyet. Megtanácskozták, hogy mire építenék fel a védelmet. Ez azonban pusztán csak a specialista szempontjait tükrözi. Mert még a védelem legjobb módja is figyelmen kívül hagyhatja azt, ami az ő, Mr. Pederick véleménye szerint minden ügy sarkalatos pontja, nevezetesen, hogy valójában mi is történt. Ekkor értettem meg, kedveseim, mit is akart az ügyvéd úr a házi orvos hasonlattal, és nem tévedtem, mert ezek után Mr. Pederick igen kedves és hízelgő mondatokat mondott megfigyelő képességemről, ítélő képességemről, és engedélyemet kérte, hogy elmondhassa a történteket abban a reményben, hogy némi magyarázattal szolgálhatok. Mr. és Mrs. Rhodes a Barchesteri koronaszállóban szálltak meg. Az asszony, ahogy Mr. Pederick óvatos fogalmazásából kivehettem, bizonyos mértéki hipohonder volt. Vacsora után nyugtatót vett be, és azonnal lefeküdt. Férjével két egymásban nyíló szobát foglaltak el. Mr. Rhodes, aki őskori kovakövekről írt könyvet, leült dolgozni a saját szobájában. 11 órakor összerakta iratait, és lefekvéshez készült. Előbb azonban benézett a másik szobába, megtudakolni, hogy van-e az asszonynak valami kívánsága. Ekkor fedezte fel, hogy ég a villany, felesége pedig az ágyon fekszik, átdöfött szívvel. Legalább 2 órája halott lehetett. A következő tényeket állapították meg. Mrs. Rhodes szobájának volt még egy ajtaja, ez a folyosóra nyílt. Az ajtó belülről volt bezárva. A szoba egyetlen ablaka be volt csukva és bereteszelve. Mr. Rhodes szerint senki sem ment át a szobán, amelyben ő ült, csak egy szobalány, aki forró vizes palackokat hozott. A fegyver amellyel feleségét megölték, hegyes tőr volt, amely eredetileg az öltöző asztalon feküdt. A hölgy papírvágókésnek használta, új lenyomatot nem találtak rajta. Megállapították tehát, hogy az áldozat szobájába nem lépett be más, mint Mr. Rhodes és a szobalány. Kérdezősködtem a szobalány felől. Mi is legelőször ő iránta érdeklődtünk, mondta Mr. Frederick. Helybéli nő, a neve Mary Hill, 10 esztendeje szobalánya koronában, szelíd, kissé ostoba teremtés. Amikor Mrs. Rhodesnak bevitte a forró vizes palackot, a hölgy kába volt, félig már aludt. Mary Hill kicsit ügyetlenkedett a palack elhelyezésénél, mert még délután megrándította a jobb csuklóját, ami némi nehézséget okozott a munkája elvégzésében is, az pedig lehetetlenné tette, hogy megmarkoljon vele egy tört és döfjön. Mr. Frederick megemlített még néhány részletet. A koronaszálló lépcső fordulójában van egy miniatűr hall, ahol néha kávéznak egy páran. A halból nyíló folyosón az utolsó ajtó Mr. Rhodesé. A folyosó így derékszögben befordul, és a sarok utáni első ajtó a felesége szobájáé. Történetesen mind a két ajtót tanúk látták. Az első ajtót, amely Mr. Rhodes szobájába vezet, és amelyet A jelzéssel fogok említeni, 4 személy látta, akik este a halban kávéztak. Szerintük senki sem ment se be, se ki az A ajtón, a szobalány kivételével. Ami a másik, a B jelzésű ajtót illeti, azon a folyósó szakaszon egy villanyszerelő dolgozott, s ő ugyancsak eskü alatt vallja, hogy a B ajtón se be, se ki nem lépett más, csak a szobalány. Valóban igen különös és érdekes eset, minden jel arra vallott, hogy csak is Mr. Rhodes gyilkolhatta meg a feleségét. Kettőjük közül az asszony volt a gazdag. Valamivel idősebb volt férjénél, nyafogó, képzelődő, idegesítő teremtés. Nem lehetett egyszerű vele élni. Láttam azonban, hogy Mr. Frederick szilárdul meg van győződve kliense ártatlanságáról. Márpedig Mr. Frederick igen éleseszű ember volt. A halott szemlén a férj tétovázva, zavarosan beszélt valami nőről, aki fenyegető leveleket írt a feleségének. A történet, mint értesültem, egyáltalán nem volt meggyőző. Mr. Rhodes a következő magyarázattal szolgált. Őszintén szólva egy percig sem hittem neki. Biztos voltam benne, hogy Émi találta ki az egész históriát. Mint szavaiból kivehettem, Émi Rhodes a féle romantikus hazudozó volt, aki egész életében mindent kiszínezett, ami csak történt vele. Hihetetlennek hangzó kalandokról mesélt. Ha megbotlott egy járda szegélyben, elbeszélése szerint hajszál híja volt, hogy szörnyet nem halt. Ha tüzet fogott egy lámpaernyő, nos, az élete forgott kockán, miközben kimentették a lángok közül. A férje már megszokta, hogy mindig csak módjával higgye a felesége meséit. Amikor például valami nőről mesélt, akinek a gyermekét ő elgázolta, és a nő bosszút esküdött, nos, Mr. Rhodes egyszerűen elengedte a füle mellett a históriát. Megkérdeztem, tartózkodott-e ugyanakkor a szállodában magányos hölgyvendég. Mint megtudtam, 2 is. Egy bizonyos Mrs. Granby, egy Indiában szolgált katonatiszt özvegye, meg egy Miss Carruthers nevű marcona, gentry vén kisasszony. Mr. Frederick hozzáfűzte, egyiküket sem lehetett semmi módon kapcsolatba hozni a bűnténnyel. Megkértem, írja le a két hölgy külsejét. Mint mondta, Mrs. Granby vöröses haját rendetlenül hordja, arca sápadt, életkora 50 év körüli. Miss Carruthers 40 éves lehet, csiptetőt hord, haját férfiasan rövidre nyíratja, pattogó stílusban beszél, rendszerint lovagló csizmát és férfias szabású kosztümöket visel, mindig van nála lovagló ostor, és enyhén biceg. Gondolkodtam egy percig, aztán megkérdeztem, vajon Mrs. Rhodes szobájából közvetlenül a folyosóra nyílik-e az ajtó? Nem, mondta Mr. Rhodes, van egy kis előtér, amelyből a fürdőszoba és a mellékhelyiség nyílik. A hálószobából az előtérbe nyíló ajtó volt belülről bezárva és bereteszelve. Ebben az esetben, mondtam, az egész dolog figyelemre méltóan egyszerű. És valóban az is volt. A világon a legeslegegyszerűbb, és ezt mégsem vette észre eddig senki. Mr. Pederick és Mr. Rhodes úgy bámult rám, hogy valósággal zavarba jöttem. Miss Marple talán nem mérte fel teljesen a nehézségeket, szólalt meg végül Mr. Rhodes. De igen, mondtam, négy lehetőség van. Mrs. Rhodes vagy a férje ölte meg, vagy a szobalány, vagy öngyilkosságot követett el, vagy külső személy ölte meg, akit sem be, sem kilépni nem látott senki. Márpedig ez lehetetlen, szakított félbe Mr. Rhodes. A szobámba senki be nem léphetett, senki át nem mehetett rajta úgy, hogy meg ne láttam volna. És még ha a feleségem szobájába beléphetett volna is valaki, annélkül, hogy a villanyszerelő észrevegye, hogy az ördögbe mehetett ki, és maradt utána belülről zárva az ajtó? Szeretnék valamit kérdezni, Mr. Rhodes, mondtam. Hogy nézett ki az a szobalány? Nem tudja biztosan, mondta erre ő. Úgy véli, elég magas volt, de lehet, hogy alacsony, és vagy szőke, vagy barna. Mr. Pederickhez fordultam, és feltettem neki is ugyanezt a kérdést. Középmagas nő, mondta, a haja sötét szőke, a szeme kék, az arca pirosposgás. Maga jobb megfigyelő, mint én, Pederick, mondta erre Mr. Rhodes. Bátorkodtam ellent mondani, majd megkérdeztem, Mr. Rhodes, le tudná-e írni az én szobalányomat? Erre azonban sem ő, sem Mr. Pederick nem volt képes. Értik most már, mit jelent ez? Kérdeztem. Most mind a ketten tele vannak a maguk gondjaival, és az a személy, aki beengedte ide önöket, csupán egy szobalány. Ugyanez áll Mr. Rhodes-ra a szállodában. Elmélyedt a munkájában, látta a szobalány ruháját, kötényét, főkötőjét. Mr. Pederick azonban kikérdezte ugyanazt a nőt, beszélgetett vele, és mint személyt látta, és erre épített az a nő, aki a gyilkosságot elkövette. Mint hogy még ekkor sem értették, kénytelen voltam megmagyarázni. A dolog, gondolom, a következőképpen történt. A szobalány belépett az A ajtón. Átment Mr. Rhodes szobáján, bement Mrs. Rhodes szobájába a forró vizes palackkal, majd az előtéren át kiment a B folyósóra. A gyilkos nő a B ajtón lépett be a kis előtérbe, elrejtőzött a... egy bizonyos helyiségben, és várt, amíg a szobalány kiment. Ezután belépett a szobába, elvette az öltözőasztalról a tört, ilyen papírvágók és a szálloda minden szobájának tartozéka volt. Az ágyhoz lépett, leszúrta a szunyókáló asszonyt, letörölte a tör markolatát, bezárta és elreteszelte az ajtót, amelyen belépett volt, majd átment azon a szobán, amelyben Mr. Rhodes dolgozott. Ön nem látta, mert a nő szobalánynak volt öltözve. Hagytam néhány másodpercet, hogy ezt megemészze, majd folytattam. Ön elmerült a munkájában. A szeme sarkából látta, amint egy szobalány bejön, átmegy a felesége szobájába, visszajön és kimegy. ugyanaz a ruha, kötény, főkötő volt, de nem ugyanaz a nő. Ezt látták a kávézó vendégek is, hogy egy szobalány bemegy, és egy szobalány kijön. Ugyanezt látta a villanyszerelő. Ha egy szobalány fiatal és csinos, az urak esetleg észreveszik az arcát, vagy ha valami testi hibája van, mondjuk sántít, azt is észreveszik, de ha csak olyan mindennapi külsejű, köznapian mozgó középkorú nő, nos, akkor csak a szobalány ruháját látják, nem magát a nőt. De ki volt az? Kiáltott fel Mr. Rhodes. Vagy Mrs. Granby, vagy Miss Carruthers, mondtam. Nem hinném, hogy nehéz lenne megállapítaniuk, melyikük volt az. Miss Carruthers biceg, kiáltotta izgatottan Mr. Rhodes. Akkor csak is a másik nő lehetett. Nos, mondtam megfontoltan, én részemről inkább Miss Carruthersre gondolok. És valóban, kedveseim, ez a vége a históriának. A Carruthers álnév volt, de valóban ő volt a kérdéses nő. Terhelt családból származik. Amy Rhodes vakmerő és veszedelmes autóvezető volt, és elgázolta a nő kislányát. A szegény asszony pedig ebbe beleőrült. Örültségét sikerült lepleznie, csak annak nem tudott ellenállni, hogy leendő áldozatának eszelős leveleket irkáljon. Néhány éve már nyomon követte Mrs. Rhodes-t, megfigyelte a szokásait, és igen ügyesen főzte ki a tervét. Másnap reggel első dolga volt, hogy a parókát és a szobalányruhát postán feladja. Ezt a rendőrség később megtalálta a nő londoni lakásán. Amikor szembesítették a tényekkel, megtört és mindent bevallott. A szerencsétlen most elmegyógyintézetben van. Mr. Pederik utóbb felkeresett, és hozott egy csokor gyönyörű virágot, meg egy roppant kedves levelet Mr. Rhodes-tól. Valósággal belepirultam. Aztán öreg barátom megkérdezte. Árulja el nekem, Miss Marple. Miért gondolta valószínűbbnek, hogy a Carruthers nő volt a tettes, és nem Mrs. Granby? Hiszen egyiküket sem látta. Nos, válaszoltam, a lovagló csizma meg a lovagló ostor volt gyanús. Ilyesmit legfeljebb könyvekben hordanak, a való életben ritkán. A mai 40-es nők pedig soha. A megjátszott bicegés is arra vallott, hogy a nő alakoskodik, és kissé túljátsza a szerepét. Szerénységem tiltja, hogy elismételjem, mit mondott erre Mr. Pederik, de nem tagadom, egy irinyó-pirinyót magam is elégedett voltam magammal. És igazán különös, hogy a dolgok a való életben is néha úgy alakulnak, mint a mesében. Mr. Rhodes újra megnősült, egy kedves, okos leányt vett el, és van egy gyönyörű kis babájuk, és, képzeljétek, engem kértek fel keresztmamának. Hát nem aranyos tőlük. Jaj, Istenkém, remélem nem untattalak benneteket túlságosan, kedveseim.